Pál apostol mondja, az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halálból való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, és ezek közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, a 300. dicséretünket keressük ki az énekes könyvünkből, és annak a legelső versét énekeljük fennállva. Tehát az énekes könyvünk 300. énekét keressük ki, a legelső versét énekeljük fennállva. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Testvérek, és a megkezdett dicséretünknek a második versét énekeljük, imáron leülve, ma csak ezt az éneket énekeljük, mert a 3-as, 4-es a végére marad. A második verset énekeljük, és figyeljünk oda a szövegére is. Néha rutinból szoktunk énekelni, ezt valljuk meg őszintén, és akkor az énekeinknek a kiváló tanító szövege elsikkad. Ezért jó arra odafigyelni, mert nagyon sokat tanítanak az énekeink. Nincs nekem más enyhelyem, szívem téged hív, s keres. Tiszteletünknek és a mi együttlétünknek megáldása, megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor nem csak a félelem hajt bennünket te hozzád, ahogy ez az ének megfogalmazta. Nagyon sok minden van az emberi földi vándorúton, ami megrémiszt minket, ami megterhel, ami nyomaszt. Mennyi ember hordoz az ő lelkében olyan terheket, amiket nem mondott el senkinek. Mennyi ember hordoz a lelkében titkokat, sötét titkokat, gonoszságokat. Mennyi ember rendezetlen múlttal járja az ő útját, és nem veszi észre, hogy az meg fogja őt emészteni, elpusztítani, lehúzni az örök ítéletbe. És Urunk, ez az ének olyan gyönyörűen tanít arra, hogy lehet hozzád menekülni. Hogy figyelni lehet arra, hogy ami bennünk teher, ami nyomaszt, amitől meg vagyunk rémülve, vagy amitől úgy elbújnánk, az odahajt te hozzád. Avval lehet hozzád menni. El lehet neked mondani imádságban. Ki tudjuk önteni a szívünket neked, elmondva mindazt, ami abban van. Félelmet, terhet, múltat, sötét titkokat, a múltnak a gonoszságait, életünk minden bennünket elveszejtő bűnét, mert nálad van annak hely. Nálad van rá kegyelem. Nálad van rá megoldás. És szeretném ma így keresni téged. Vágyunk, Urunk, hogy felragyogjon előttünk az az egyedülálló lehetőség, amit Krisztus az evangéliumban és az ő személyében adott nekünk. Vágyunk arra, hogy a mai istentiszteleten megérints, megszólíts, taníts bennünket, hogy olyan világosság gyújjon bennünk, amire a lelkünk mélyén vágyunk. Könyörülj meg a téged keresőkön. Könyörülj meg azokon, akik még nagyon messze vannak tőled. De könyörülj meg azokon, Urunk, a gyülekezetben, akik már megtaláltak téged, akiknek a szívük veled egyé lett. Könyörülj a gyermekeken, az időseken, könyörülj a kételkedőkön, mindnyájunkon. Légy betegjeink gyógyítója. Légy a szenvedőknek vigasza, öröme, ereje. Légy, Urunk, az útkeresőknek világító lámpása, hiszen te vagy a világ világossága. Mutass utat, és egészen szólj bele, nyúj bele az életünkbe. Ragyogjon elénktünk a te lényed, hogy meglássunk téged hitünk szemeivel, és hitünkkel téged ragadjunk meg. Amen. Kedves testvérek, azt ígértem, a múltkori igerészt fogjuk ma is venni, és majd ki fogok belőle emelni néhány mondatot. Először tehát hallgassuk a János 15-ből a 18-as verstől a 25-ösig, de újra fogom olvasni, amiről szól lesz, ez a 22-es, 23-as, 24-es versek, ma ezekre tesszük a hangsúlyt. Tehát Jézus szavai János 15-ből, 18-tól 25-ig olvasom, majd újra olvasom a 22-től a 24-es versig. Jézus mondja, ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek arra az ígére, amelyet én mondtam nektek, nem nagyobb a szolga az Uránál, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. Ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük. Most azonban nincs mentségük bűneikre. Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én atyámat is. Ha nem tettem volna közöttük olyan cselekedeteket, amilyeneket senki más nem tett, nem volna bűnük. Most azonban látnak engem, és mégis gyűlölnek engem, és az én atyámat is. De be kell teljesednie annak az igének, amely megvan írva az ő törvényükben. Gyűlölnek engem ok nélkül. És újra olvasnám a 22-es, 23-as, 24-es verseket. Ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük. Most azonban nincs mentségük bűneikre. Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én atyámat is. Ha nem tettem volna közöttük olyan cselekedeteket, amilyeneket senki más nem tett, nem volna bűnük. Most azonban látnak, és mégis gyűlölnek engem, és az én atyámat is. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ismerik ezt a szót, hogy mentség. Az ember nagyon szeret mentséget keresni, különösen, hogyha valami baj van a füle mögött. amikor a gyerekeknek az életére nézünk, akkor olyan hamar lehet látni, hogy amit ők rosszul alkottak, az pillanatok alatt rátolják a másikra. Vagy csak nem tudja rátolni, hogy ez a másik volt hazugsággal, akkor mentséget keres, hogy hát ezt azért csináltam, mert így meg úgy, mert ő. Mentséget keresünk mindenre. Az ember mentséget tud találni a hazugságaira, a csalásokra, a gonoszságokra, az adócsalásra, mindenre mentséget tud keresni, és igazolja magát. A baj ott van, hogy Istennel szemben is ez a szokásunk. Mentségeket fogunk keresni Istennel szemben is, hogy miért nem fogadtunk szót, miért nem Isten törvénye szerinti a mi életünk, miért történt úgy, ahogy történt. Én el tudom képzelni, hogyha lenne arra lehetősége az embereknek az utolsó ítélet napján, a hitem szerint nem lesz, mert Jézus úgy írja azt le, hogy amikor mind ott állunk a trón előtt, akkor ugye, akik nem rendezték az életüket, ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Ezzel a két kifejezéssel adja vissza az Úr Jézus az emberekben levő félelmet. Ott már nem itt lehet változtatni semmit, de ha lehetne, biztos vagyok benne, hogy mentségeket gyártana ott a sok millió ember. Hogy miért nem hitt? Hogy miért nem fogadta el a kegyelmet? Mert ilyenek vagyunk még az Istennel szemben. Megpróbálnánk az utolsó ítéletkor is a mentségeinket sorolni. Jézus Krisztusnak a döbbenetes mondatait olvastam fel előttetek a János 15-ből, amikor beszél arról Jézus, hogy miután ő eljött erre a világra, és az ő egyedülálló élete, egyedülálló tanítása, a soha más emberhez nem hasonlítható tettei, cselekedetei, csodái itt voltak mindenki előtt, nyilvánvalóvá lettek. Ezért nincs mentsége az embereknek a hitetlen életre. Nincs mentség. És ma erről lesz szó, ez a mai címünk is ilyen röviden, nincs mentségünk. Nincs mentségünk. Döbbenetes igék ezek, és nagyon fontos, hogy ezt megszívleljük. És abba hagyjuk a magunk mentség gyártását, bármiben is igyekszünk mindig mentségeket gyártani, hogy miért vagyok ezzel olyan, amabbal olyan, miért döntöttem így, ezt abba kell hagyni. A megváltónak a jövetele mindent megváltoztatott. Szó szerint mindent. Amíg Jézus Krisztus nem jött, addig nem volt esély, nem volt lehetőség senkinek sem bemenni a mennybe. Hiszen a bűnesetben mind elvesztünk, mind várhattunk volna az utolsó ítéletre, arra a jogos büntetésre, amit a mi bűneink miatt és az Istentől való elszakadt életünk miatt kellene kapnunk. Amíg nem jött Jézus Krisztus erre a világra, addig nem volt teljes kijelentésünk, ismeretünk a bennünket teremtő Istenről. Isten itt hagyta a lábnyomát ebben a világban, a természetben, a történelemben, a lelki ismeretünkben, de az ő jelleméről és az ő szívéről a teljes kijelentés, hogy milyen is az Isten, ezt Jézus Krisztus hozta el. Innentől kezdve senki nem mondhatja, hogy nem tudjuk, milyen Isten van fölöttünk, mert pontosan tudhatjuk. Isten olyan, mint Jézus. Olyan a szíve, a jelleme. Olyan hatalmas a tisztasága, a szeretete. Olyan az irgalma, amilyen Jézus volt itt a Földön. Amíg nem jött az Úr Jézus, addig nem volt értünk engesztelő áldozat. Vagyis bármit csináltunk, nem tudtuk a bűneinket semmissé tenni. Nem tudtál rá kegyelmet találni. Nem tudná rá, ha nem jött volna Jézus, kegyelmet, bűnbocsánatot szerezni. Így viszont, hogy eljött, minden megváltozott. Minden megváltozott ezen az egész világon. Mert eljött a hatalmas Istennek a fia, és mindenre lehetőséget adott. Így, hogy ő eljött erre a világra, és kijelentette a mennyben lakó Istent, hogy ő kicsoda, hogy utat készített a mennyben, így van esélyünk bemenni a mennyben. Így, hogy elhozta nekünk az Isten szeretetét, nincs arra mentségünk, hogy azt mondjuk, hogy hát mi nem is tudtuk, hogy szeret az Isten. Nincs arra mentsége senkinek, hogyha elutasítja az Isten örökkévaló szeretetét. Emlékeztek a Jeremiás 31-es fejezete, az elején azt mondja Isten, hogy örökkévaló szeretettel szeretelek téged, azért terjesztettem ki rád irgalmasságomat. Tehát Isten így lép az emberhez, hogy örökkévaló szeretettel szerettel. Most aki ezt elutasítja, meg arra akar majd mentséget találni, hogy hát ő erről nem, hát nincs mentségünk. Hogyha hallunk Jézus Krisztusról, a kereszthaláláról, és a keresztény ünnepekkor erről mindig hallunk, míg az is, aki nem szokott templomba jönni, az is Jézus Krisztusnak a földi életéről akarva, akaratlanul hallani fog. Egy húsvétkor, egy vasárnapkor. Még a híradóban is elmondják, hogy a kereszténység ma ünnepli a húsvétot, elmondják nagypénteken, hogy ezen a napon a megváltó keresztelet feszítve, ami bűneinkért föláldozta magát. Húsvét vasárnapon egy egyszerű Kossuth rádió elmondja, hogy a feltámadás ünnepe van. Nincsen mentségünk arra hivatkozni, hogy mi nem hallottunk a nekünk elkészített kegyelemről. Nem hallottunk arra, hogy kaphatunk bűnbocsánatot. Mert Jézus Krisztus eljött, és ezzel minden megváltozott. Minden megváltozott. Itt járt közöttünk hatalommal, kijelentésével, az Isten örökkévaló szeretetével, és tett olyan csodákat, amelyeket soha senki más nem tett ezen a világon. Egyedülálló a lénye, a tanítása, az ő cselekedetei, úgyhogy mindent megváltoztatott, megmutatta az életnek az útját, úgyhogy ha ezután valakinek nem kell a kegyelem, nem kell Jézus, nem kell a mennyország, nem kell az üdvösség, nincs mentsége arra, hogy majd arra hivatkozik, hogy hát én mégis be akartam volna menni az életbe. Nincs mentségünk. Jézus Krisztusnak a szavai erről beszélnek. De nézzük a tanítást, amiről tanítás előtt beszélnék, hogy tudjátok, van az értelem és a hit, amit rengeteg ember igyekszik egymással szemben állítani, és rosszul teszik. Isten adta az értelmet. Persze az embert félre vezeti az értelem, és a Biblia arról is beszél, hogy Istent a saját bölcsességünkkel, a magunk értelmével meg nem ismerhetjük. Tehát arra alkalmatlan az embernek az értelme, de Isten nem kapcsolja ki az értelmet. Amíg az okkultizmusban egy megszállott, tisztátalan lélektől megszállott jósnő, spiritista, médium transzban van, és nem tudja, hogy mit mond általa az ördög, mert kikapcsolja az ördög az özeinek a tudatát ilyenkor. Addig nézzétek meg a kereszténységet, Isten az ige hirdetőinek a tudatát, az értelmét nem kapcsolja ki. Mi nem transzban prédikálunk. Isten nem kapcsolja ki az ige hirdetőnek az egyéniségét sem. Ezért vagyunk mind annyi félék, ahányan vagyunk. Ezért van az, hogy mindenkinek például egy másik ige hirdetőnek a stílusa jön be. Mert benne vagyunk mi magunk is, akaratlanul is. Az egyik emígy prédikál, a másik meg amúgy. Van, akinek ez a megszólító, van, akinek amaz, de Istennek sok-sok szolgája, aki Isten igét hirdeti a tőle elkért üzenettel, az mind tudatában van a kapott igének. Nincs kikapcsolva a tudatunk. Isten az értelmet használja. A Káténk is azt mondja, hogy a hit ellensége nem a tudás, a hit ellentéte a hitetlenség, a tudás ellentéte a tudatlanság. Ezt azért mondom el itt ebben a kicsiny pontban, hogy vannak dolgok, és a mai prédikáció egy kicsit más lesz, mint a többi, mert egy picit az értelemre is szeretnék, hogyha támaszkodnánk. Mindazok a dolgok, amikről ma szó lesz, egy kicsit nem csak a szívünkhöz, a lelkünkhöz, és nem csak a hitünkhöz szólnak, hanem az értelmünkhöz is. Hiszen Isten adta az értelmet. Gondolkozz el azon, amiről ma szó lesz, és használd az értelmedet is. Elgondolkodtató tényeket szeretnék ma felsorolni, egymás mellé állítani, hogy a hitünk megerősödjön, hogy egészen bizonyosak lehessetek abban, hogy az a Jézus, akiről az ige hirdetések szólnak, az Isten fia, a világ megváltója, az életed egyetlen szabadítója. Ő az egyetlen út a mennybe, az egyetlen esélyed, hogy üdvözülj, ő nála lehet egyetlenként a bűneidre bocsánatot kapni. Vele rendezheted a múltadat, a titkaidat, senki mással. két nagyobb pontunk lesz, és a két nagyobb pont mellett majd sok, illetve azon belül sok kisebb gondolat. A Bibliáról, illetve Jézus Krisztus személyéről szeretnék szólni közöttetek. És nézzük először a Bibliát. Ez volt az első könyv az egész világon, amelyet kinyomtattak. 1454-ben találja fel ugye Gutenberg a könyvnyomtatást, átalakít egy szőlőprést, és ezzel megkezdődik a könyvek kinyomtatása. A legelső könyv, amit ő kinyomtat, az Biblia volt. Biblia volt. Az Isten igéje. Nem más, nem irodalmi szövegek, hanem a Biblia. Istennek az igéje. A Biblia kinyomtatott példányainak a száma 1930-ra éri el az 1 milliárdot, napjainkban pedig ez az 1 milliárd 5 évente megduplázódik. Mai napig a világon a legtöbbet kiadott és nyomtatott könyv. Érdemes ezen elgondolkodni. És pár apró adat. Vannak ugye ilyen sikerkönyvek, mint például a Harry Potter, amikor 2000 nyarán ez berobbant a csúcsot, a nem, természetesen a Biblia melletti többi könyvek közül a Harry Potter tartotta, 2000 nyarán, egy nyáron 3,8 millió példányt adtak el belőle, csak tegyük mellé azt, hogy a Bibliából a világon hetente nyomtatnak, terjesztenek, adnak el, értékesítenek pont 3,8 millió példányt. Hetente. Nem egy nyáron, nem egy évadban, egy évtized, hetente. Nincs még egy ilyen könyv, mint a Biblia. A teljes Bibliát körülbelül kerekítve 2000 nyelvre fordították le, hogyha nézzük azt is, hogy az Új Szövetséget még hány nyelvre, ami ugye az Ószövetség nélkül csak az Új Szövetséget, illetve van néhány törzsi nyelv, amire egy-egy evangéliumot lefordítottak, akkor 2400 nyelvet számlál a Biblia fordítások száma. Tudjátok, hogy a második könyv, ami utána következik a legtöbb nyelvre lefordított könyvek listájában, az micsoda? És hány nyelvre fordították le? Félelmetes ez az arány. A második könyv az Anna Frank naplója, aki zsidó kislány naplója, amit ugye a náci lágerben írt. A lefordított nyelvek száma pedig nem 2400, nagyot kell visszamenni a számjegyenesen, 67. 67 nyelv. Ez a második könyv, amit a világon a legtöbb nyelvre lefordítottak. 67 nyelv. Mindmáig a Biblia a világon a legnagyobb hatással bíró könyv. A Biblia a mai erkölcsi és jogi alaprendszerünknek a bázisa. Erre épült minden. A gondolkodást meghatározta évezredekig. Aztán a Biblia, képzeljétek el, a legüldözöttebb könyv is volt valaha is a világon. Van, ahol még most is üldözik. Volt idő, amikor azért halál járt, ha találtak nálad Bibliát. Nincs még egy olyan könyv, amit annyira hatalmas energiával próbáltak volna lejáratni. Annyi időt, emberi bölcsességet, pénzt fektettek abba, hogy a Bibliát hiteltelenné tegyék, lejárassák, becsméreljék, és mindez sikertelen volt, mert mindmáig a legnagyobb hatással bíró könyv. Félelmetes dolog ez. Több ember talált benne vígaszt, erőt, útmutatást, békességet, mint bármely más könyv esetében. Nagyon sokak számára lett az életnek és az újrakezdésnek a forrása a Biblia. Mert ez Istennek a szava. Nagyon fontos látni, hogy a Bibliát soha ne úgy kezeljétek, mint egy irodalmi művet. Soha nem úgy kell olvasni a Bibliát, mint egy történelmi szöveget, hanem mindig úgy kell hozzányúlni, mint egy szent szöveghez, ez Isten igéje. Különbözik minden más könyvtől és minden más írománytól, ami született. Hatása ugye egyedülálló. A Bibliában van 66 könyv, ugye két nagy része van az Ó és az Új Szövetség. Az Ószövetségben 39, az Új Szövetségben 27 könyv van. Körülbelül 1500 év hosszúság alatt körülbelül 40 szerző írta, akik többsége nem ismerte a másikat, már csak a korkülönbség miatt is, de minden tudós egyetért abban, hogy ha ezt megpróbáltuk volna mi megszervezni emberek, hogy 1500 év alatt a társadalom különböző rétegeiből megbíznánk remek fickókat, remek irodalmi készséggel levő asszonyokat, hogy írjatok valamit, hát nem lenne ilyen egységes. Olyan egységes értékrendszert, olyan egységes gondolatvilágot tartalmaz, ami egyedülálló, teljesen nyilvánvaló minden értelmes ember előtt, hogy ennek a szerzője nem ember, hanem Isten szent lelke. Ezért mondjuk, hogy ezt a könyvet Isten ihlette. Az egész Bibliában, bár ugye sok is történet, meg irodalmi műfajot tekintve, ugye szétszincálja az ember, és megmondja, hogy ez ének, ez történet, ez meg kis ilyen, meg olyan, meg amolyan. Hagyjuk ezeket az emberi definíciókat, nézzük egybe. A különböző stílus és a szerzők ellenére egy hatalmas történet bontakozik ki a Bibliában, Isten és az embernek a kapcsolata. Isten és az embernek a kapcsolata. A szerző pedig a Szentlélek, ami nyilvánvalóvá lesz minden igazi ember előtt. A világ vallásaiból, most ha jönne ugye az ördög ügyvédje, azt mondaná, hogy hát ő még mutat 26 könyvet körülbelül, 26 olyan könyvet tennének mások, nem keresztény emberek a Biblia mellé, amik szerintük szent könyvek, de azok közül a könyvek közül is a Biblia kimagaslik több mindenből. Kimagaslik közülük például abból, hogy egyetlen könyv a szentnek mondott könyvek közül, amelynek az írásaiból több száz beteljesedett profécia hitelesíti, amit mond. A bibliai proféciák százai teljesedtek be, nem csak Krisztusról mondott proféciák, hanem népekről, mint Izraelről mondott proféciák, vagy akár az arabokról mondott proféciák. Amikor megszületik Izmael, az arabok ősatja, akit ugye Ábrahám nemz, azt mondja az angyal kijelentés, még meg sem született Izmael, azt mondja Hágárnak, az anyjának, hogy szilaj ember lesz ez, kezet emel mindenkire, de rá is mindenki. Nézzétek meg az arabokat. Tökéletes profécia. Nem lehetne jobban jellemezni azt a népet. Egy olyan szilaj nép, kezelhetetlenek a legtöbben. Tehát ez igaz az arabokra. És még sorolhatnánk Izrael történelméből, akkor itt lennénk még jövő vasárnapig is, azt a temérdek proféciát, amely beteljesedett. Ezt egyetlen egy szentnek mondott könyv nem tudja felmutatni. Aztán a régészet folyamatosan, bárhol elkezdenek manapság a régészek áskálódni, képzeltek el, hogy folyamatosan a régészet is igazolja a Bibliát. Noé bárkáját megtalálták az Ararát hegyen az 1910-es években, ott van benne a hegy gyomrában, egy török pásztorok mondták el ott az embereknek, hogy hát itt volt ez a dédapáink idejében, le szoktunk menni. Ahogy a Biblia mondja, a Korán egy másik hegyre teszi a Noé bárkájának a megfejtését, a Bibliát igazolja a régészet. Pár évvel ezelőtt megtalálták a Vöröstenger homokjában a fáraó harci kocsijait, pont egy nyomvonalban, úgy, ahogy az egyiptomi szabaduláskor ugye beleveszítette őket a fuldoklást ítélő, gyermekekre ítélő fáraót is, ugye Isten a Vöröstengerbe. De sorolhatnánk még, nem olyan régen pedig az volt a hír, hogy a genetika tudománya ma ért oda, hogy teljesen, tökéletesen a tudomány tudja igazolni, hogy az egész emberiség egy férfi és egy nő génjéből származik. Aztán képzeltek el az egyetlen szent könyv a Biblia, amely az élet minden területére ad tanítást. Más vallásoknak a képviselői, más vallásokban hívő emberek, buddhisták, iszlamisták panaszkodnak arra, hogy az ő szent könyvük az életnek millió területére nem ad semmilyen útmutatást. Akkor van egy nehéz élethelyzete egy muzulmán embernek, egy buddhistának, egy konfuciánusnak, egy sintoistának, akkor ott vakarja a fejét, hogy mit csináljak? És el kell menni valami vallási vezetőhöz, bölcsöz megkérdezni, és legtöbbször azt se tud rajta segíteni, és széttárja a kezét, hogy fogalmam sincs. A Bibliának nincsen olyan életterülete, amiről ne adna hihetetlen bölcsen tanácsot. A szexualitástól, a gyermeknevelésen át, a pénzügyi dolgokig, a barátság, a szerelem, a házasság, a munka, és az erkölcs minden területén olyan egységes, olyan tiszta és nemes értékrendszert és tanácsot ad az embernek, nincsen szüksége az embernek, hogy mindenképpen megkeressünk valakit. Ha ismerik a Bibliát, tudjuk, hogy hol kell kinyitni, ott áll előttünk Isten örök tanácsa, hogy ebben a helyzetben gyermekem így kéne csinálni. Isten is megbizonyosodhatsz arról, hogy valóban a Biblia Isten szava-e. Hogyan? Kezd el bizalommal és alázattal olvasni, és azt fogod megtapasztalni, hogy ez a könyv, ez él. Ez megszólít. Elkezdem olvasni, és ez a szívemet, a lelkemet a legmélyéig megszólítja. Ebben élet van. Mert a Biblia az Istennek a szava. Hadd szóljuk az ellentmondásokról is, mert ugye a Biblia ellenségei mindig jönnek, hogy de hát mennyi ellentmondás van benne. Ezeket a szkeptikusok találták ki, rengeteg történetet lehetne arról mondani, hogy akik így elkezdtek járni, mert őszintén szerettek volna a végére járni a bibliai ellentmondásoknak, és kigyűjtöttek sokszor több tucat dolgot, a legvégén mind őszintén bevallotta, hogy hát igazából a szöveg összefüggésben mindegyértelmű, hogy akkor az mit jelent. Úgyhogy csak kiragadva tűnik ellentmondásnak, de kontextusában, a szöveg összefüggésben teljesen egyértelmű. Meg annyi történetet jegyeztek fel mind máig, hogy nagy ateisták megpróbáltak úgy neki menni a Bibliának, hogy na most szétszedjük, írunk egy olyan ellenkönyvet, és ezek az emberek miután végig tanulmányozták, végig olvasták a Bibliát, hívővé lettek. Legyőzte őket a könyv, amely ellen harcoltak. A Ben Hur híres film így íródott. Nem a Ben Hurt akarták megírni a szerzők, illetve a szerzője, hanem egy ellenkönyvet, és hát Isten szent lelke pedig közben nyúlt, és egészen más lett a végeredmény. A Biblia Istennek a szava. Hatalmas lehetőség, hogy lehet Bibliád. A teremtő Isten, akitől mi elszakadtunk a bűnesekkor, az itt hagyta neked az ő gondolatait, az ő szavait, hogy olvasd. Örülj, hogy van Bibliád. Vedd és olvasd. És most nézzük Jézus Krisztus személyét. Jézus Krisztusról a következő gondolatok vannak elterjedve a legtöbb embernek a fejében. Nagyon kedves, szelíd, jóságos tanító volt, nagyon jókat mondott, és hát ő egy vallás alapító volt, és nagyon sok embernek a fejében Jézus így be van téve arra a polcra, amin vannak a többi vallás alapítók, Mohamed, Buddha, Konfucius, stb. De Jézus kimagaslik mind közül. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus egyszerűen azt tanította, hogy legyetek jók. Szeressétek a másik embert. Próbáljátok segíteni a nyomorultakon meg a szerencséteneken. És ez így etikailag megfogalmazva nincsen vele baj, de nem csak ez a pici tanítás ez. Tudjátok, hogy Jézus Krisztus fő üzenete mi volt? És itt különbözik minden más vallás alapítótól, és minden más bölcstől, aki ezen a világon feltűnt, és az ő bölcsességével és szellemi dolgaival az emberiségért valamit tett. Tanításainak lényege az volt, hogy ő kicsoda, és miért jött erre a földre. Még egyszer elmondom, ez nagyon fontos, hogy ezt tud. Jézus Krisztus tanításainak a lényege az volt, hogy ő kicsoda, és miért jött erre a földre. hogy ő az Isten fia is. Azért jött erre a világra, hogy megváltsa az elveszett embert. Most János evangélium a sorozatot veszük, hányszor találkoztunk ezzel az üzenettel? Hát több tucatszor. János 10-ben olvastuk, hogy hatalmam van arra, hogy letegyem az életemet, hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem, ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. János 3-ban azért jött az emberfia, hogy életet adjon a világnak. Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általam. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Jézus Krisztus tanításainak a lényege nem az, ez egy nagyon jól hangzó kis frázis, hogy legyetek jók, nem ez a tanításainak a lényege, hanem hogy kicsoda ő és miért jött erre a világra. Tudjátok, nagyon sok neves vallási vezető tanította azt, amit ő így megértett ilyen szellemi igazságokat, és jó szándékból, a szívük szándékából próbálták az emberiségnek ezeket a szellemi igazságokat továbbadni, de egyik vallási vezetőnél sem ő maga volt a központi üzenet, kivéve Jézus. Ez egyedülálló Jézusnál. Gondoljatok bele, hogy az iszlámból ki tudjuk venni Mohamedet, és megmarad az iszlám vallás. A buddhizmusból kivehetett Buddha személyét, megmarad a buddhista filozófia. A konfucianizmusból, és sorolhatnám, kivehetjük Konfuciuszt, megmarad az az eszmerendszer, de ha a kereszténységből Jézust kiveszed, semmi nem marad, mert a központi üzenet maga Jézus. A személye, hogy kicsoda ő és miért jött. És nézzétek meg azokat a kijelentéseket, amik arról szólnak, hogy ő kicsoda. Hogyha a Bibliában elkezdett keresni ezeket az én vagyok mondásokat, akkor hát találsz egy tucatot. Legtöbb a János evangéliumában van összegyűjtve. Ugye János volt az az apostol, hogy különleges látása volt. Azt szokták mondani a teológusok, hogy ő a sas. Aki felülről nézi, és tökéletesen lát mindent. A másik három evangéliumot, hogy a szinoptikusoknak hívja a teológia, a szinopszis görögül azt mondta, hogy hasonló, tehát nagyon hasonlóan elmondják Jézus, megszületett, ide ment, oda ment, ezt csinálta, ezt mondta. János, egy kinyílt szemű ember úgy indít, hogy Jézus a testé lett, igen. Ott volt a mennyben, aztán testé lett, lejött a földre, itt élt közöttünk, láttuk benne az atya dicsőségét. Megjelent benne az Isten maga, a kegyelme, és itt élt közöttünk. És utána elmondja a földi életét. Végig úgy beszél róla, mint a mennyből jött Isten fiáról. És ő neki volt ugye arra indítatás, hogy az én vagyok mondásokat lejegyezze. És Jézus ugye elmondta, hogy én vagyok a jó pásztor. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Én vagyok az életnek a kenyere. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet. És sorolhatnánk még, ugye nagyon-nagyon sok ilyen mondás van. Ez sokkal több annál, mint hogyha Jézusnak a fő üzenete az lett volna, hogy legyetek jók. Ez sokkal több annál. És egy picit álljunk meg. Nagy tisztelettel fogom mondani a következő gondolatot, nem, hogy valaki a mondandómat félreértse. Aki ilyen hatalmas állításokat mond magáról, hogy ő az élet kenyere, ő az út a mennybe, ő a világ világossága, ő maga az élet, ő maga az igazság. Három esély van. Vagy hazudik, vagy ő a legönteltebb ember a világon, vagy igazat mond. Ugye Jézus Krisztus személyéről azt látjuk, hogy amit mondott, az mind igaz volt. Tehát nem hazudik. A személyéről ő maga a hitelesség. Olyat én nem hallottam volna, hogy valaki azt állította volna, hogy Jézus gőgös, a legkevélyebb ember. Hát olyan alázat volt benne, amit nem tudunk emberi szavakkal visszamondani. Tehát a második variációt is ki kell húzni, tehát sem nem hazudott, sem nem ő a legkevélyebb ember a világon. A harmadik variáció az, hogy akkor viszont igazat mond. Akkor erre jó lenne egészen máshogy odafigyelni, mert a beteljesedett proféciák például az életéről, itt is több tucat profécia volt, de megjövendőlt az Ószövetség, hogy szűztől fog születni, Betlehemben fog születni, Názáretben fog felnevelkedni. A betlehemi gyermekgyilkosságot, amit Herodes király elkövetett, megjövendőli a Biblia. Megjövendőli azt, hogy az ő földi életében mennyi ellen támadás lesz, mennyi nyomorúság, hogy a nép vezetői is ellent mondanak neki. A nagypénteki döbbenetes szenvedését, az Ézsaiás 53, több mint 700 évvel Krisztus földre érkezés előtt megjövendőli. Olyan döbbenetes pontossággal, hogy sokszor az utókor az ószövetségi proféciák között ilyen döbbenteni, ezt mintha utána írták volna meg. És a szkeptikusokat egészen ledöbbentett, hogy a kumráni tekercsek és egyéb sok olyan régészeti lelet, ami előkerült, az mind azt bizonyított, hogy nem utána írták meg, mint hogy ez hamisítvány lett volna, hogy akkor már megmondtuk, hanem tényleg 700 évvel, meg 1000 évvel, meg korábban meg volt jövendőlve. Meg van jövendőlve, hogy 30 ezüstpénzért árulja el egy hozzá közeli barátja. És meg van jövendőlve a feltámadása is, és itt megint megállunk. A feltámadást, tudjátok, azért nem mese, mert ugyanolyan tényeken alapszik, mint az összes történelmi tényünk. Ott volt valaki közöttetek 1815-ben Waterloo-nál. Szeretném látni a kezeket. Ugye nem voltunk ott. Honnan tudjuk, hogy akkor volt? Hát mert elmondták a szemtanúk. Ki volt ott 1571-ben a Lepantói csatánál? Amikor eldőlt, ez egy tengeri csata volt, hogy ki lesz Európa, az iszlámé vagy a kereszténységé. Nem voltunk ott, én sem voltam ott, bevallom férfiasat. Honnan tudjuk, hogy akkor volt? Mert ezt szemtanúk feljegyezték, és továbbadták. Jézus Krisztusnak a feltámadását is a szemtanúk elmondták. Nem csak egy meg kettő. Nem csak a 12-nek jelent meg. Egyszer megjelent több mint 500 embernek. Akik mind bizonyságot tettek arra, hogy ő feltámadt a halálból, élt. Találkoztunk vele a halála után. Egyetlen egy vallás alapító nem mondhatja el, hogy föltámadtam a halálból. Jézus Krisztusnak a személye, a lénye, egyedülálló módon ezt bizonyítja. Amit ő mond magáról, a jöveteléről, az életről, az üdvösség útjáról, a te életedről, annak az isteni tervéről, a neked elkészített kegyelemről, arra oda kell figyelned. És ha ezeket mind elmondtuk, és egy picit újra hallgassátok meg az alapigénket, félelmetesen fog ütni. Ha nem jöttem volna, mondja Jézus, és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnök. Most azonban nincs mentségük bűneikre. Ugye nincs mentség a hitetlenség útjára. Hiába akar mentséget találni valaki. Ha nem tettem volna közöttük olyan cselekedeteket, amilyeneket senki más nem tett. Jézus csodái érintéssel a leprást megtisztította, a vakot meggyógyította, a süket némát visszaadta ugye a beszédjét, a hallását, a sántákról ne is beszéljünk, és még temérdek olyan csodát tett, amit feljegyeztek, a szemtanúk továbbadtak. Van még egy személy a történetben, aki mellett ilyenek történtek? Nincs. Egyedülálló. Jézus Krisztust Isten pecséttel igazolta. Ő az én szeretett fiam. Őt hallgassátok. Ő az út, az igazság, az élet. Ha Jézus nem jött volna, és nem tette volna, amit tett, ha nem mondta volna, amit mondott, akkor lenne mentségünk. De így, hogy eljött, így nincs mentségünk a hitetlenségnek az útjára. Amivel befejezem, egy nagyon híres kanadai baptista lelkésznek a prédikációjában hangzott el. Nagyon el is terjedt, csak nem tudják sokan, hogy honnan, és az interneten úgyis meg lehet találni, hogy anonim. Pedig egy dr. James Ellen Francis nevű Kanadában született baptista lelkész, aki nagyon áldott életű szolgáló volt. Kanadától aztán egészen New Yorkig voltak gyülekezetei, szolgált. 1864-ben született, 1928-ban tért haza az Úrhoz. A prédikációmból idézek, az 1926. július 11-én hangzott el, és a következőt mondta Jézusról. És ezzel zárom, ha akarjátok, akkor ez a záró történet. Tehát James Ellen Francis a következőt fogalmazza meg. Itt van egy fiatalember, aki egy jelentéktelen faluban született. Egy parasztasszony gyermekeként, egy ácsműhelyben dolgozott 30 éves koráig, azután 3 évvel át vándor prédikátor volt. Sosem írt könyvet, sosem volt hivatala, sosem volt otthona, sosem volt családja, sosem járt egyetemre, sosem járt 200 mérföldnél messzebb az otthonától, ahol született, sosem tett egyetlen olyan dolgot sem, amivel általában együtt jár a nagyság, nem volt, ami hitelesítse, csak önmaga. Még fiatal ember volt, amikor a közvélemény áradata ellene fordult, a barátai elmenekültek, az egyikük elárulta őt. Átadták az ellenségének. Egy látszat tárgyalást rendeztek ellene, felszegezték egy keresztre, két bűnöző közé, miközben haldoklott, a kivégzői sorsot vetettek az egyetlen tulajdonára, amilyen volt a földön, a köntösére. Amikor meghalt, egy kölcsönzött sírba fektették, egy barát szánalmának köszönhetően. 19 évszázad jött és ment, és ma ő az emberiség központi alakja, és a fejlődés oszlopa. És nem túlzom el a jelentőséget, amikor azt mondom, hogy az összes hadsereg, ami valaha menetelt, az összes flotta, ami valaha vitorlázott, az összes parlament, ami valaha ülésezett, és az összes király, aki valaha uralkodott, együttvéve sem volt akkor a hatással az emberiség életére a földön, mint ez az egyetlen magányos élet. Jézus. Ma az volt a címünk, hogy nincs mentségünk. Pál azt mondta a filippi börtönőrnek, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házadnak népe. Én is ezt mondom nektek. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házadnak népe. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozunk. Úrunk, nekünk nincsen arra szemünk, hogy belelássunk a láthatatlan világba, azokba a tusakodásokba, a harcokba, amik a mi életünk felett zajlanak. De a mai ige hirdetés valamit fellebbentett erről, amiről mi a szemeinkkel nem tudunk tapasztalatot gyűjteni. Hogy az emberiség élete felett és benne a mi életünk felett is hatalmas harc dúl, Isten harcol értünk, a lelkünk üdvéért, és a sátán pedig harcol ellenünk, hogy meg ne találjuk az egyetlent, akiben van üdvösségünk és bűneink bocsánata. Köszönjük neked, Urunk, hogy már a világ minden ereje próbálta már megsemmisíteni az evangéliumot. A világ minden hatalmassága, diktátorai, politikai rendszere próbálta semmissé tenni mindazt, amit Krisztus tanított, de nem sikerült nekik. Köszönjük neked, Urunk, hogy van Bibliánk, amelyben ott van a te írott igéd, amelyben az ember és az Isten kapcsolatáról tanulhatunk. Köszönjük neked, Jézus Krisztus! Köszönjük, Istenünk, hogy egyszülött fiadat adtad értünk. Őt küldted el erre a világra, hogy kijelents magadat, hogy megismerhetővé és elérhetővé tedd magadat. Hogy téged megtalálhassunk, és a veled való elveszett kapcsolat helyreállhasson. Áldott légy, hogy így keresel, hogy így szeretsz, hogy ekkora áldozatot hoztál, hogy mi a tieid legyünk, és az elkészített kegyelem és örök élet, amelyet egyen-egyenként elkészítettél nekünk, az a miénk legyen. Köszönjük neked, hogy minden ige hirdetés, amit hallunk, a Szentlélek által a hitünket építgeti. Köszönjük neked, hogy ma is megérintettél, hogy ma is megszólítottál, hogy ebből láthatjuk, hogy a mi életünknek nagyon drága és becses, és remegsz értünk, és vágyva vágysz arra, hogy a mi életünk a tied legyen. Köszönjük neked a váltságot, hogy utánunk nyúltál Jézusban, utánunk jöttél, hogy bebizonyítottad, hogy nem vagyunk számodra közömbösek, hanem nagyon szeretsz és megmenteni jöttél. Urunk, munkáld bennünk az élő hitet. És könyörülj rajtunk, hogy mi annyi mentséget tudunk gyártani, és gyártottunk mindeddig. Még veled szemben is nem hagytunk fel a mentséggyártással. Hát, hogy leálljon erről a szívünk. És ha tudjuk kimondani csendben, hogy könyörülj rajtam, Istenem. Vonj egészen magadhoz, hogy a hirdetett ige elvégezze bennünk a munkádat. Légy betegjeink gyógyítója, könyörülj a szenvedőkön, a keresőkön. Nyújj le egyen-egyenként a mi életünkhöz. Cselekedd meg velünk terveidet. Formáld ki belőlünk azt, akit szeretnél. És ne engedd, hogy eltévedezzünk tőled. Ne engedj ellangyosodni. Ne engedj felületes hívő életet élnünk. Közd oda életünket magadhoz. Áldott légy, hogy meghallgattál, hogy itt vagy most is közöttünk. Dicsőség legyen neked örökre. Ámen. A csendes percben mindenki a szíve imáját tárja oda bizalommal Jézus Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fennállva vegyük az áldást, és ma is hallgassuk Mózes áldását, ami illik a mai üzenethez. Tanul, hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess te is, utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és hallgass az ő szavára, mert csak így élhetsz és így lakadsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened az Úr adott te neked. Ámen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Az Úr legyen gyülekezetünknek, mindannyiunknak őriző pásztora. Zsuzsának külön köszönjük, hogy eljött pápáról kántorizálni, és jövő vasárnapra is ígérted, mert akkor sem lesz kántorunk. Az Úr áldjon, megérte, köszönjük szépen. Meg a testvérek, a záró énekünk a 300. dicséretnek a 3.-4. versei, és a kivonulás előtt a himnuszt is elénekeljük, tehát a 300. dicséretet keressük ki ismét, a 3. és a 4. verseket énekeljük, az üzenethez választottam, figyeljünk oda a szövegére, 300. énekünk, 3., 4. versei, majd fennállva a himnusz. Csak te kell lesz én, Uram, benned mindent meglelek.